Kedves hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim! Kis Robert Rihárd vagyok, a műsorvezető. Önök a Mirány számot hallják itt az Inforádióban. És az biztos, hogy izgalmas lesz a mostani egy órás műsorunk, mert hogy elmegyünk Tropeába, aztán mellette még megnézzünk egy másik nagyon érdekes kalabriai várost, úgyhogy tényleg sokat fogunk kirándulni, mert Lamezia termébe is elmegyünk. Lamezia termében szállnak le a repülőgépek, és ez azért érdekes, mert látszólag az, hogy Lamezia terme, hát kevesen ismerik, hogy egyáltalán hol van. Aztán elkezdett két fapados légicég is ide járatokat üzemeltetni Budapestről, és hát bizony ez Kalabria fontos közlekedési központja, és itt van a régió legnagyobb repülőtere. Maga a város három történelmi település egyesítésével jött létre, Di Castro, Sombiase, meg Santa Eufémia. Ezt a hármat egyesítették, és akkor azért kapott egy ilyen mesterséges nevet, tehát minden név mesterséges, mert valaki adja, de Lamezia terme azért nem annyira régi elnevezés. Van itt egy híres Norman vár, egy 9. században épült erődromjait találjuk egy dombtetőn, és hát ha ide felmegyünk, akkor láthatjuk a Tirrén-tengert, és tiszta időben még a szigeteket is, ugye a Lipari szigeteket, Vulcanost. A Régészeti Múzeum pedig bemutatja, hogy milyen volt az az időszak, amikor még a görögök voltak itt, mert bizony a görögök is laktak ezen a területen, aztán jöttek a rómaiak, aztán meg a bizánci korszak tárgyait is megnézhetjük. Azért Lamezia termé, mert hogy van egy természetes forrás a közelben, 39 fokos víz, kénes és évszázadok óta ismert gyógyvíz, építettek hozzá egy modern gyógyfürdőrészt, meg van egy szabadtéri ingyenes forrás. Nem messze van egyébként ez, ugye ez a termédi Caronte, Lamezia termétől, tehát maga a forrás az egy kicsit azért odébb van. Tropea és Lamezia között 60 km a távolság. Ez autóval alapesetben egy óra. De mi vonatot választottuk. Hát azért a vonatok itt sem olyanok, mint hogyha Japánban lennénk. Megérkeztünk a repülővel, kiszálltunk a repülőgépből, viszonylag hamar megérkeztek a csomagok, kiírták, hogy érkezik majd az egyes futószalagra, hát megérkezett a kettes futószalagra, mindegy, semmi gond. Aztán kiszipeltük a csomagot, és jobbra mondták a helyiek, mikor megkérdeztük, hogy találunk olyan buszt, ami elvisz a pályaudvarhoz. Ez így is volt, de persze kártyával nem lehetett fizetni, csak készpénzzel. Úgyhogy készpénzt vigyenek magukkal, hogyha így akarnak eljutni a pályaudvarra, és utána hát nyilván előre meg lehet venni egyet, biztos vagyok benne, de nekünk ez nem sikerült, úgyhogy ott a helyszínen aztán megvettük, végül is volt annyi készpénz, és viszonylag hamar, egy olyan 15 perc alatt oda is értünk a pályaudvarhoz. Hát a pályaudvar az olyan volt, mintha most kezdték volna az újjáépítést valamikor a 40-es évek végén. Minden részét csinálták ott a környéknek. A pályaudvar maga pedig hát elég ingerszegény volt. Megpróbáltunk jegyet venni, mondták, hogy hát ha legközelebbire veszünk, az semmi gond, csak át kell szállni, és az átszálló helyen ott még várni kell rá egy órát. Úgyhogy mondottuk, hogy akkor inkább várunk másfél órát, és akkor megy egy közvetlen járat Tropeába. Így is történt, hogy vártunk másfél órát egy olyan várócsarnokba, ahol légkondi nem volt, de hát Vereszemben egyetlen egy étterem volt, az se túl bizalomgerjesztő, úgyhogy gondoltuk, hogy akkor ezt kihúzzuk valahogy a pályaudvaron. Kihúztuk a pályaudvart, felszálltunk a vonatra, ami az volt a furcsa, hogy hát 15 percet korábban már beállt, és először azt hittem, hogy ez még nem az a vonat, és nem mondom, mindegy, akkor valakitől megkérdeztük, és mondták, hogy de ez a megfelelő vonat, aztán később ki is írták, úgyhogy még 5 perc az indulás előtt fel is szálltunk a vonatra. De a vonat nem, hogy 5 perc múlva nem indult el, hanem 10 perc múlva sem indult el, 15 perc múlva sem indult el, és soha nem indult el. Ugyanis közölték, hogy hát ezt a vonatot törölték, és mégse indul el, úgyhogy további sikereket kívánnak, és akkor menjünk érdeklődni majd, ahol érdeklődni szokás. Úgyhogy lementünk, és sorba álltam a pénztárnál, de hát ott már irgalmatlan sorok voltak, és hát persze mindenki problémázott, kiabált, hát, amit így szoktunk hallani, és nem volt annyira vészes egyébként a történet, de valaki elkezdte mondani, ott az egyik ilyen helyi kolléga elkezdte kiabálni, hogy akkor Tropea, Tropea, Tropea. És aki Tropeába akart menni, az őt elkezdte követni, aztán később elvesztettük, úgyhogy nem tudtuk már merre ment, de követtük azokat, akik mögötte voltak, és hát kiderült, hogy egy mentesítő vonatot állítottak rendbe, de az a hatos számú vágányról indul. Aztán valahogy elmentünk a hatos számú vágányig, és ott bent állt egy vonat. De az a vonat, az teljesen máshová ment, és kiderült, de hát erre is ugye rá kellett döbbenni, hogy a mentesítő vonat az ezelőtt a vonat előtt van, és hát két vonatot tettek ugyanarra a sínre, és a Tropea az előtte van, és arra kell felszállnunk, mert ez egy másik vonat. De hát, hogyha nem kérdezzük meg, akkor szerintem elmentünk rég valahova, de mindegy, szerencsére azért rutinos vagyok, az elmúlt 30 év nem tűnt el nyomtalanul, és vagy hát még több, 35 is, és hát az elsőre végül is a mentesítőre felszálltunk, a jegyet, ami a másikra szólt gond nélkül elfogadták, nem is ellenőrizte a kutya se, ez egy viszonylag modern vonat volt, és nagyjából egy 45-50 perc alatt megérkeztünk Tropeába. Ezen a vonaton még volt egy kávéautomata is, úgyhogy nagyon örült az egyik kedves magyar vendég, hogy az egyik német ott hagyta a kávét, aztán nem is ment érte, úgyhogy lett nekünk magyaroknak ingyen kávénk, úgyhogy dupla volt a boldogság, és előbb-utóbb még Tropeába is megérkezett a vasúti szerelvény. Amikor Tropeába leszálltunk, akkor kiderült, hogy hát ilyen taxiszerű valamik vannak, de azok mikrobuszok. Nincs felülve rájuk, hogy taxi, de hogyha valaki szól, hogy akkor hova menne, akkor úgy nagyjából elviszik x euróért. De hát olyan sokan akartak ezzel a fekete mikrobusszal is elmenni, úgy éreztük, hogy hát ez nem pálya, úgyhogy inkább megpróbáljuk gyalog. Hát közepes döntés volt, mert el lehetett indulni a tropeai vasútállomásról gyalog a szálláshelyre, de hát a végén azt gondolom, hogy így ki tudtam csavarni szinte a pólómat, olyan durva volt, meg hát dombnak le, dombnak föl, a szintkülönbségek is viszonylag nagyok, csak hát nem volt ahhoz erőm, hogy ott én várakozzak még, amíg bejutok valami fekete mikrobuszba, meg ott elmagyarázgassam, hogy hova is akarok menni, és mennyiért, és hogyan. Úgyhogy végül is odaértünk. Hát persze a szállásadó, mert nem hotel volt, hanem ilyenkor általában ilyen kis lakásokat, vagy kisebb szobákat, kisebb panziókat szoktam megcélozni, már akkor, amikor nem meghívásra megyek. Mert itt Tropea esetében most nem meghívásra jöttem kivételesen, hanem úgy, hogy feleségemmel együtt akartuk ezt megnézni, és hát természetesen világszerű műsor ebből is lesz, de ez most nem ilyen meghívásos túra volt, hogy a régi kapcsolatrendszeremből mondjuk azt mondják, hogy akkor gyere ide, gyere oda, mert írtál 5 könyvet a világ legszebb szállodájáról, és nekünk is megvan. Úgyhogy ott a szállásadót meg kellett még valahogy találnom meg a szállást, mert hogy ott álltam a szállás előtt, de nem tudtam bemenni a külső ajtón. Aztán jött az utcába egy bácsi, akinek volt hozzá kulcsa, úgyhogy bementem a külső ajtón. Akkor már oda bejutottam. És hát akkor küldött egy üzenetet, nem tudom, hogy jutott eszébe pont akkor a szállásadom. Én mondjuk nem írtam meg neki egyébként, hogy mikor fogok érkezni, de szerintem így kitalálhatta, hogy nem tudom, repülővel jövök, tuti biztos. Úgyhogy valahogy akkor írt SMS-t, vagy akkor írt nekem egy üzenetet, amikor pont így már keresgetni akartam, hogy akkor hol van valami hivatalos telefonszám a szálláshelynek, vagy gondoltam, hogy írok a foglalási portálon keresztül, és akkor írta, hogy hívjam föl. Jó, hát akkor fölhívtam, és mondta, hogy mi a kódja a külső ajtónak, akkor a kódjával először sikeresen bejutottam, majd mondta azt is, hogy hát hova rejtette el azt a kulcsot, ami a lakásnak a kulcsa. Hát ez nem működött, ezt nem találta meg. Közben nem lövöldöznek, hanem tűzijáték van, mert itt szinte mindig van tűzijáték, este is, reggel is, este születésnapokat ünnepelnek, meg csak úgy ünnepelnek, reggel meg volt olyan, hogy nem tudom, ilyen 10 óra tájban kezdtek el lövöldözni, úgyhogy ilyenkor is. Szombat délelőtt is van tűzijáték, meg vasárnap este is mindig. És érdekes, hogy itt nincs olyan, hogy nem tudom, reggel 10-kor nem lehet, vagy 11-kor, fél 11-kor nem lehet lövöldözni, olyan sincs, hogy este 11-kor nem lehet tűzijátékot fellőni, tehát úgy látszik, hogy lazák ezek a szabályok is. Na de visszatérek arra, hogy hát, hogy jutottam be egyáltalán a szálláshelyre. Hát úgy, hogy nagyon-nagyon bonyolult módon volt valami kis kapcsoló szekrény, és akkor abban rejtett el a kulcsot. Hát utána ezt nem tudtam kinyitni, utána mondta, hogy próbálkozzam így vagy úgy, aztán addig próbálkoztam, hogy végül kinyitottam, és utána be is tudtam menni a szobába. Hát a probléma az az volt, hogy utána meg kimenni nem tudtam, mert a kerkaput nem nyitotta semmilyen kulcs. És akkor arra kellett rájönnöm, hogy van egy fehér gomb valahol, és akkor a fehér gomb nyitja a kerkaput. Úgyhogy nem egyszerű egyáltalán itt egy lakásba, vagy kisebb panzióba bejutni, kijutni, mert hát ilyen szokásos olaszos, hogy nem jön oda, amikor érkezik a vendég. De hát ez az olaszos lazaság, ez természetes dolog, hiszen amikor legutóbb Viareggio-ban voltunk, akkor is úgy az történt, hogy Giovanni mondta, hogy halasztalatlan dolga van, úgyhogy nem tudott oda jönni a kulcssal, lépjek már ki, és akkor látogassam meg őt otthonában, és végig sétáltam az utcán, ami nagyjából olyan negyed órás séta volt, aztán nagy nehezen megtaláltam, és a felesége ki is hozta a kulcsot, és akkor lehetett hallani, hogy hát Giovanni meccset néz, és hát végül is igazat mondott, mert vannak halasztalatlan dolgok a világon, ezt abszolút, abszolút megértem. Hozzáteszem, ráadásul valami helyi rangadó volt, tehát nem is valami komoly meccs, de hát nyilván vannak, mondom, olyan dolgok, amiket nem mulaszt el az ember. Ezzel együtt ez a lazaság, ez a ugyan már akkor jól van ez így, mentalitás azért benne van a mindennapokban, ezt tapasztaltam én is. Ilyen az is, hogy hogyan parkolnak le az autók. Hát emlékszem, hogy megnéztem én is, megnézte más turista is, megnézte, nagyon sok turista megnézte azt, hogy hogyan fog majd kiállni például két autós, akik úgy álltak meg egymáshoz szemben, nem tudom, hogy melyik volt az első, hogy lehetetlennek tűnt ez a küldetés, hogy valamelyik elhagyja valaha azt a parkolóhelyet. És hát az, hogy például a zebrára rááll, az is így benne van a pakliba, és az egyikük például úgy állt rá a zebrára, hogy ahol a zebrában volt egy kátyú, akkor a kátyút itt se foltozták be, hanem tettek rá egy ilyen veszélyjelző táblát, és a veszélyjelző tábla elé beparkolt. Tehát, hogyha ott úgysem mennek át az emberek, mert veszély van, akkor az autó meg elfér előtte. Úgyhogy ez is így rendben volt. Egyébként is, hát azért jó pár dologgal nem sietnek, tehát nem kell annyira gyorsan mindent, hogy ez benne van a pakliban, de talán ezért is szeretjük itt a dél-olaszokat. Meg hát természetesen megvan bennük a vendég iránti tisztelet, mert amikor elmegyünk egy étterembe, akkor udvariasan köszönnek, látszik, hogy tényleg örülnek nekünk is, meg nyilván a pénznek is, amit majd ott hagyunk, és amivel őket gazdagítjuk, amely egyébként nem feltétlenül olyan hatalmas nagy összeg, úgyhogy ilyen téren is lehet szeretni trópeát, mert nem kell annyi pénzt feltétlenül itt hagyni. Bár hozzáteszem azért, hogy minden ingert viszont nehéz visszautasítani, és ha egy kis fagyi, egy kis utazgatás, nem tudom, a Vulcanosra, Liparira, vagy bárhol, az mind-mind hozzájön, akkor már azért nem lesz annyira olcsó ez a történet. Hát ha valaki kibírja azt, hogy a Szabadstrandon gyönyörködik a szép kolostorban, miközben lágyan átölelik őt a hullámok, hát akkor igazából meg lehet ezt csinálni ilyen low-cost-ba is. Ha már a kirándulásoknál tartunk, a Strombolit például nagyon sokan megnézik, kétfajta túra van. Az egyik 7.45-kor indul, és Stromboli, Lipari szigetek és Vulcanos. Stromboli esetében tényleg ott meg lehet csodálni a még működő vulkánt. A Lipari szigeteknél még múzeumba is elmehetünk, meg nagyon jó kis éttermek vannak. A Vulcanos pedig arról híres, hogy van egy olyan melegvízű kis forrás, ami rögtön ott a partnál fakad, és meleg a tenger. Hát ez a forrás is olyan, hogy nyilván a vulkáni működésekkel van összefüggésbe, de melegíti így a vulkán hője valahogy, vagy ilyen kis forrás segítségével a tengert, és tényleg olyan, mintha egy melegvízű forrásban, melegvízű medencében üldögélnénk, és az iszap is, hogy ez a vulkáni iszap is ott van a lábunknál, és az emberek bekenegetik magukat, vagy egymást, vagy a másikat is akár ilyen iszappal, és hát nem rémizgetés céljából, de a megörökítés céljából azért jó páran fotót is készítenek, és gyógyultan távozhatnak, hogyha olyan dolgok van, amire jó az iszappakolás. És utána pedig szépen hazavisznek mindenkit Tropeára a hajósok. A másik túra, az délután indul, 2 órakor indul, és az a Strombolit este éjszaka mutatja be, mert hogy lehet látni a láva folyást is, és az valóban káprázatos látvány. Hozzáteszem, nem kell feltétlenül hajóra szállni, ha ilyet szeretnénk látni, mert mi például először távcső nélkül, aztán távcsővel is láttunk ilyet, mert a Strombolit egyébként lehet látni itt, hogyha olyan helyre megyünk Tropeában, akkor jó pár pontról, meg hát hogyha van ilyen tengerenéző szoba valahol, akkor onnan is lehet nézegetni, meg hogyha elmegyünk a híres sziklára, ahol a bencés kolostorul, akkor onnan is lehet nézegetni. Vannak delfinleső kirándulások, hát ez is olyan, hogy a delfin jelenlétére garancia nincsen, de állítólag voltak már olyanok, akik láttak errefelé is delfint. Van olyan naplementés hajóút, ami nem viszel a Strombolihoz, nem viszel Liparira, sok helyre nem viszel, de a naplementét azt látni fogjuk, és akkor a tengerről látjuk. Hát igazából ez is, ha valaki szeret hajókázni, akkor jó pofa dolog, bár a naplementét azt bárhonnan lehet Tropea mellől látni, úgyhogy azért ahhoz nem kell feltétlenül hajóra szállni, de lehet. A polip még olyan fogás, amit sok helyen kínálnak, ugye az oktopuszt, és ezt mindenféle formában elkészítik, főleg a nagyobb polipok azok, amelyek egyébként finomak. Amikor én életemben először ettem polipot, akkor hát mondtam, hogy na, ez nem az én világom, mert egy kicsit olyan volt, mintha radírt rágcsálnék. Aztán egyszer kaptam Horvátországba egy sajtóelismerést, és akkor volt egy fogadás annak a végén, és egy óriási kondérba egy hatalmas polipot megcsináltak, megfőztek. Hát az tényleg olyan volt, hogy azt mondtam, hogy most már szeretem a polipot, csak nem minden elkészítési módot, meg nem minden félét, mert az nagyon jó volt. Tintahalat is gyakran fogyasztanak, de mondom, a friss karthal meg a tonhal, azt nagyon sok étlapon láttam, és mindegyiket ki is próbáltam, a karthalat is, meg a tonhalat is. Reggeli. Hát reggelire a szokásos dolgokon kívül adnak még szalámit, csípős szalámit, ez a duja, és a duja ez ilyen... azt gondolom, hogy inkább, mint ami nekünk van, az a csípősebb paprikás szalámi, ahhoz hasonlít, de nagyon finom. Az olívabogyó, az még gyakran ott van az étlapon jó pár helyen, meg még reggel is láttam, hogy olívával ott csogatták a salátát. De nem csak saláta van, hanem hát persze tojás is reggelire, meg a tipikus sárgadinnye, és sonka is, úgyhogy a sonka sárgadinnyével is lehet egy kiváló reggeli. Olaszosan készítik a kávékat, hogyha olyat kérünk, ami nem pontosan az olasz kávé főzési etikethez tartozik, na hát akkor nem is értik szinte, úgyhogy ezt előbb-utóbb el kell engednünk. Itt nálunk Magyarországon nagyon sokféle fajta kávé van már, tehát a kávékultúra az nagyon jó. Hát itt így a tradicionális olasz kávékat készítik, de hát ettől nem tudnak tovább lépni. Hát nekünk az, hogy a kávé kultúránk az igazából folyamatosan fejlődött, hát szerintem most már egy kicsit talán változatosabb is néha, mint egy átlagos olasz étterem esetében. De ha már az ételeknél tartunk, hát a kalab, az italoknál a kalabriai vörösborokat érdemes még kipróbálni. Nagyon jó borvidékek vannak itt, a gyönyörű szőlőhegyek, és hogyha valaki este vacsorázik, akkor, hogyha Olaszország valamelyik vidékéről érkezett, akkor szinte biztos, hogy borozgat is este, és eleve az itallapok azok nagyon széles kínálatot adnak. Mindenhol ott vannak a zsaluk, a zsalugáterek, a zsalúziák, a redőnyök, hiszen erősen tűz a nap, és ez védelmet nyújt, hogy a szoba azért ne legyen teljesen forró, mikor a gazda megérkezik délután vagy este. A siesta idején vannak egyébként a helyek közül, akik a szobában hűsölnek, vannak olyanok is, akik egyébként fürdenek, tehát láttam ilyet is, de a siesta után megint mennek vissza dolgozni. Nálunk, ahova szoktunk menni reggelizni, ott egy anya, lánya, a nagymama dolgozik, a nagymama főz meg takarít, az anyuka segít a reggeli tárolásában, a logisztikában, a kislány az meg tud angolul, és akkor ő meg kommunikál a vendégekkel, hogy kinek mi kell, hogyha valaki nem Olaszország más tájáról érkezett. Egyébként a reggeli sem olyan észrevehetően drága, 10 euró reggeli, tehát 4000 forint. és ezért ugye korlátlanul lehet fogyasztani a svédasztalról, meg kávét is hoznak, meg sárgadinnye, meg hozzá természetesen sonka, pármai sonka, meg hát még sok minden más is, úgyhogy igazából azt gondolom, hogy így nagyjából árában van, mert olyan helyen fogyaszthatjuk a reggelit viszont, hogy kicsit kisétálunk, akkor látjuk, hogy gyönyörű a tenger, és azt nem látjuk, hogy fel kell a nap, mert mondom, a lemenő napot lehet látni, mert nyugatra látunk Tropea szikláiról. Mindenhová próbálnak betenni a sikátorokba valami éttermet, vagy valami olyan dolgot, amit a turisták szeretnek, meg rengeteg művészeti terméket is árusítanak, nyakláncokat, kisebb, nagyobb ékszereket, úgyhogy tényleg kihasználják azt az időszakot, amikor előzönlik a turisták Tropeát és környékét. Vannak olyan templomok az óvárosban, amelyeket ingyen meg tudunk nézni, de hogyha a templomok mellett van valami kiállítás, tárlat vagy esetleg kert, akkor 1-2 eurót beszoktak szedni, tehát általában ezek a belépődíjak sem túlságosan drágák, vagy nem vészesek. A tengerparton kanyarog egy autóút, és itt tudunk az autót mellett sétálgatni, hát itt azért vigyázni kell, mert néha odalépnek a gázra a helyi olasz fiúk, de amúgy is általában csak reggel érdemes sétálgatni, mert egyébként olyan meleg van már délben, 1 órakor, 2-kor, hát mi sétálgattunk itt, és úgy éreztem, hogy végem van, mert annyira meleg volt már, hogy nagyon nehezen lehet ezt elviselni. Sok folyadékot kell inni persze, a víz az nem ajánlott, nem iható, a helyiek sem fogyasztják, főleg palackozott vizet fogyasztanak, tehát emiatt aztán el kell menni néha a közértbe bevásárolni. A közértben nagyon nagy a zöldség meg gyümölcs kínálat, a sárga barack, őszi barack, füge, mindenféle gyümölcsöt lehet kapni, és hát nagyjából hasonló az egyéb kínálat, mint ami nálunk is van. A különböző multikulti termékek sokasága az mind ott van, és mellette olasz tészták, meg olasz kis snackek, ilyesmiket lehet általában kapni a közértbe. Lehet kapni mindenhol olyan cipőt, meg akár a tengerparton járó árustól is vehetünk, amit ha felhúzunk, akkor nem fog fájni a lábunk a köveken. Hogyha valaki a Bencés Molostor melletti strandra megy, akkor ilyet nem feltétlenül kell vennie, de a többi strand az inkább köves, úgyhogy akkor érdemes ilyet venni, mert öröm lesz az életünk. Lehet kapni átlátszót is, hogyha azt akarjuk, hogy azért csillogjon benne a lábunk, meg lehet kapni olyat is, ami fekete, meg kék, és meg a színválaszték, meg a méretválaszték is meglehetősen nagy. Ma már lehet olyan snorkelt is kapni, hogy nem kell feltétlenül a számunkba venni a pipát, hanem az egész arcot lefedi, és akkor tudunk rendesen levegőt venni az órunkon. Ez most nagy divat, és sokan ilyet is vásárolgatnak. Bár hozzáteszem, mondom, itt azért olyan nagy csodát nem lehet látni szerintem a tengerben. Hát vannak persze bőven halak, harrajok, érdekességek, de hát azért nem az Indiai óceán, meg nem is a Vörös-tenger, mint Egyiptomnál, ott azért lehet jobban búvárkodni, de itt is lehet azért pipával is búvárkodni nyugodtan. Nagyok a hullámok jó pár helyen, de ezek a nagy hullámok, ezek korán sem akkorák, mint az igazán nagyok mondjuk a Waikiki Beach-en, Hawaii-on, vagy akár a Copacabana-n, ahol tényleg ott áll az ember, és egyszer csak beteríti a hullám, és nekivágja a kerítésnek, ez velem történt egyébként. Tehát itt inkább kedvesen nagyok a hullámok, tehát nem olyan óriási nagyok, de nem is áll a víz, tehát pont akkorák, hogy meg tudunk állni, nem gond az, hogy besétálunk a tengerbe, inkább lágyak. Tényleg kellemesen lágyak a hullámok, de azért mégiscsak jók, tudunk ugrálni a hullámokon, a gyerekek tudnak játszani. Bár hozzáteszem, az egész kicsi gyerekekre is rögtön karúszót kell tenni, mert nagyon hamar mélyül, tehát itt nem úgy kell elképzelni, hogy a lassan, folyamatosan mélyülőbe először bokáig, aztán térdig, aztán derékig belemegyek, hanem belemegyek a vízbe mondjuk nagyjából bokáig, sípcsontig, aztán hopp, utána már a 3-4 méter után jó pár helyen a nyakig ér, 5-6 méter után pedig már el is lep, tehát nagyon hamar mélyül, úgyhogy aki szeret úszni, meg aki szereti, hogyha hamar mélyül és nincs cicó, akkor annak is ez tökéletes. De annyi hely azért van, hogy mondjuk lehet esetleg vízbe játszani, bár hozzáteszem, mivel hogy viszonylag nagyobbak a hullámok, azért tehát nem olyan ez, mint mondjuk Viareggio vagy Bibione, ahol inkább lehet a vízbe játszani. Itt ez arról szól, hogy ott vagyunk, és akkor fürdünk, úszkálunk, megnézzük a halakat, hogyha vannak nagy kövek, és akkor ott vannak halak, meg beúszunk esetleg a barlangig, és tényleg így egy kicsit intenzívebben éljük a strandolás élményeit meg.
Ez olyan hely, hogy még amikor az ember lemegy hajnali fél hétkor, már az itteni időszámítás szerint ez hajnali, hiszen éjfélkor még a kisgyerekek is talpon vannak. Nos, olyankor is vannak már reggeliző helyek, akik arra gyúrnak, hogy oda jöjjenek a turisták azok közül, akik tényleg már korán felkelnek, és elindulnak valamelyik hajóval, és mennek a Strombolihoz, vagy Vulcanosra, vagy Lipari-szigetekre. De este 11 órakor még hatalmas élet van az óvárosban. Tropea tényleg Kalabria gyöngyszeme. Olaszországban nagyon sok mindent érdemes felfedezni. Hát tényleg azt gondolom, hogy egyik üdülőparadicsom szebb, mint a másik, vagy érdekesebb, mint a másik. Mi felszoktuk fedezni Velence környékét, Bibionét, Jesolót, kicsit délebbre Riminit, és a másik oldalon pedig, hogyha átmegyünk a toszkán vidékekre, ott talán Viareggio a legkiresebb üdülőtelepülés, hogyha lemegyünk délre a Csizma talpához, akkor Bari az nagyváros, lemennek a légjáratok is, de igazából nem Bari az érdekes ott, hanem Otranto, Gallipoli, meg Lecce és Porto Cesareo, ezek a részek, meg ott van az olasz Maldivnak nevezett gyönyörű kis tengerparti szakasz. Ha lemegyünk a Csizma sarkához, akkor ez ugye ott található, hogyha meg a Csizmának a talpához megyünk, akkor a talpának a felső részén van Tropea, ez Kalabria gyöngyszeme, és tényleg a Tirén-tenger partján vagyunk, az egész város egy nagyjából 60 méter magas homokkő szikla komplexumra épült, mert nem csak egy sziklára épült igazából a város, hanem van egy nagy szikla, azonban az óváros úgy néz ki, mintha a sziklába belenőttek volna a házak, mert a szikla az alap, és akkor folytatták a szikla vonalát, és gyakorlatilag a szikla vonala följebb megy, és akkor hirtelen házba csúcsosodik ki a szikla. Hihetetlenül érdekes, hogyha a tengerben fürdünk, és ezt látjuk, hát ez már önmagában egy nagy élmény. És van egy nagyon nagy szikla rész, ahol az óvárosi házak felépültek még nagyon-nagyon sok évvel ezelőtt, akkor ezek előtt van egy másik szikla, aminek a tetejére építettek egy bencés kolostort, ez a Szűz Mária nevét viseli, és ennek az oldalánál van a leghíresebb strand, mert hogy homokos, de igazából ilyen apró kavicsos homokos, tehát nem az a homok, amit mondjuk a Maldív-szigetek tud, vagy esetleg, és csak nem is olyan, mint ami mondjuk Lopárnál van Ráp-szigetén, hanem kicsit kavicsos homokos, de be lehet úszni a szikla mögé, tehát a tenger felüli oldalához, ahol van ez a bencés kolostor, és ott van egy nagy barlang. És az a buli, hogy egy átlagos képességű turista is be tud úszni esetleg egy matrasz segítségével, vagy akár egy karuszó segítségével, vízibiciklivel is lehet, de igazából úszni szerintem nagyobb buli, és ott a barlangba pedig kiszállhatunk, és akkor csodálhatjuk, hogy itt egy barlang, és igazából nagyon érdekes, mert hogy mindegyik oldalról csak víz veszi körül a külső részen, és akkor belülben nyilván ott a barlangba beúszunk, és ott már nincs víz, és akár ott a belső sziklákra fel is mászhatnak a bátrabbak, a még bátrabbak, meg a külső sziklákról beugorhatnak a vízbe. Tehát ez egy adrenalin fröccs, egy próbatétel, de olyan, amit megugrik egy átlagos turista is. Tehát nem kell hozzá James Bondnak lenni, hogy ide bemenjünk. Úgyhogy Tropea egyszerre szép település, meg egyszerre olyan, ahol ülülni is jó, mert egy kristálytiszta vize van. De azt mondják, hogy fehér homokosak a strandok. Hát azért ez nem olyan fehér homok, mint ami a Maldív-szigeteken van. Tehát nem korallhomok, az a vakítóan fehér homok, és nem is olyan fehér homok, mint ami Szardinián található. Tehát inkább azt mondanám, hogy homokos strand, és hát a fehérnek is van sok árnyalata, mint a szürkének. És valóban, hogy hát mi a homokos, mi a kavicsos, hát emlékszem, hogy kértek tőlem tanácsot, és akkor rádöbbentem már talán 15 éve is volt, vagy még régebben, hogy hát nagyon alaposan el kell magyarázni, hogy egyáltalán mit neveznek homokosnak, mit kavicsosnak. Amikor megkérdezik, hogy homokos a strand, vagy kavicsos, na álljunk meg egy pillanatra. Hát a homokosból is van rengeteg féle, meg a kavicsosból is. Hát itt például a tropeai központi strand az olyan, hogy homokos, de a homoknak az a formációja, amikor apró kavicsok is vannak, tehát homokos lesz a lábunk, meg egy kicsit kavicsos is. Az apró kavicsok miatt viszont kristálytiszta marad a víz, mert nem kavarog fel annyira, mint mondjuk Bibion egyes területeinél. A víz tehát átlátszó a víz. Viareggióban is felkavarodik a sok-sok homok miatt, a víz az sem annyira átlátszó, mint itt. De emiatt viszont itt is gyönyörű, tiszta a víz. És ráadásul ez Tropeának a központi strandja, ami ilyen homokos. De ide úgy lehet eljönni, hogy ha valaki az óvárosban lakik kisebb vendégházakban, akkor lépcsőn le lehet jönni a strandra, vagy autóval is eljöhetünk, vagy kis motorral, bár parkolni azért nem egyszerű, mert hamar megtelnek a parkolóhelyek, vagy pedig másik megoldás az az, hogy ide sétálunk a tengerparti úton. A szálláshelyek ugyanis általában egy kicsit messzebb vannak az óvárostól, van mellette még egy sziklasor, és annak a tetején vannak az újépítésű szálláshelyek, és a legtöbb panzió, meg kisebb hotel. Ha valaki ott jön le arról a szikláról, akkor is talál strandokat, de azok a strandok már kavicsosak. Ott is homokban tudunk pihengetni, mert homokban vannak a nyugágyak, de ahogy megyünk a tenger felé, lesz egyre inkább kavicsosabb, és a legvégén pedig kell egy olyan kis vízi úszócipő is, hogy ne érezzük azt, hogy kellemetlen, hogyha ott mászkálni akarunk egy kicsit, mert ott már a kövek olyan szintűek, hogy nem vágnak ugyan, de azért már a Kneipp medencéhez hasonlít, és hát hogyha a Kneipp medencében mászkálunk mondjuk 20 percig, akkor az annyira azért már nem jó. Úgyhogy Tropeában nem mindegy, hogy melyik strandot választjuk, hogyha a homokos strandot keresünk, akkor azért fel kell készülni, hogy ez ingyenes strand, ugyanakkor hát tényleg rengetegen vannak itt, úgyhogy azért nem leszünk egyedül. A másik részénél ott a strandok egy része az olyan, hogy fizetni kell a nyugágyért, nem olcsó egyébként, 25 euró egy nyugágy és a napernyő, kettőnek 50 euró egy napra, hát azért ez egy combos. Viszont cserébe meg le tudok zuhanyozni, meg van tiszta WC, és mellette pedig egy olyan étterem, ahol nem kell nagyon sorba állni. Az ingyenes strand résznél, a homokos part szakasznál, a központi résznél, ott is van zuhanyzó, de az zsetonnal működik, és sorba kell állni, zsetonért meg kell venni, 1 euróért, és aztán utána azzal x ideig lehet zuhanyozni. Hát 3 zsetonból úgy meg is vagyunk, hogyha rendesen le akarjuk a sót mosni magunkról. Tehát Tropea strandjai tényleg olyanok, hogy valóban szemre is nagyon szépek, és azért is érdekesek, mert hogy a strandok közül akármelyikre megyünk, szinte biztos, hogy látni fogjuk a tengerben lévő nagy sziklát, aminek a tetején ott van a Szűz Mária kolostor, és oda egyébként föl is lehet menni. Hát persze nem biztos, hogy strandolás érdemes ezzel megszakítani, ez egy külön program, hogyha valaki oda fel akar menni. A Szűz Mária bencés kolostor, meg a templom egyébként Tropea jelképe is, és ha ide feljövünk, akkor lenyűgöző a kilátás a tengere meg a városra. Naplementekor is nagyon látványos. Eleve a naplementék nagyon szépek, mert a városnál ugye akárhol nézzük a tengert, akkor látjuk lenyugodni a napot szinte mindig, mert a fekvéséből fakadóan ugye a nyugatra néz a legtöbb ablak, a legtöbb olyan szálláshely, aminek az ablak a tenger felé néz, az nyugatra van, úgyhogy látjuk, ahogy lenyugszik a nap, hát mese szép. És lehet látni egyébként a Strombolit is, és volt olyan időszak, hogy nézegettem kis távcsövemmel a Strombolit, és lehetett látni még a láva folyást is. Tehát azért egy működő vulkán, nagyon érdekes volt. Most az Etna is rakoncátlankodik, nem csak a Stromboli egyébként, ugye Szicíliában az Etna. Tropeában rengeteg macskaköves utcácska van, az óvárosi rész, ez ugye a bencés molostor előtti hatalmas sziklasor, és ezen vannak a régi házak, és itt ezek a régi házak úgy épültek, hogy hát ilyen sikátorok vannak jobbra-balra, és a sikátorok jelentős részénél, hogyha tágabb a sikátor, akkor biztos, hogy csináltak egy éttermet, hogyha szűkebb a sikátor, akkor pedig esetleg egy boltot, vagy valamit, de minden sikátorban valamit árulnak a helyiek, mert hogy olyan az adózási rendszer egyébként, hogy a családi gazdaságokat támogatja. Tehát, hogyha valaki a családjával csinál egy éttermet, akkor kevés adót kell fizetnie, úgyhogy sokan bevállalják, mert hát rengeteg a turista, lehet ezért keresni. És hát amikor itt sétálgatunk a macskakövés utcáskákba, akkor az este azért az nagy buli, mindenki van világítva itt a szélesebb utcák jobbra-balra tele üzletekkel, tele legkülönbözőbb éttermekkel, történelmi paloták is vannak, barokk templomok, és rengeteg erkély, minden háznak van erkélye. A tengerparton lévő házak pedig az erkélyek, ugye hogy olyanok, hogy a tenger fölött vannak. Úgy a tenger fölött, hogy a szikla után rögtön következik a háznak a vonala, és akkor kinyúlnak így az erkélyek. Hát ez is, hogyha látjuk, akkor nagyon szép. Ha bejutunk egy ilyen házba, akkor meg nagy buli, mert tényleg aztán jobbra-balra mindent látunk. Rengeteg fagylaltozó van, nem csak étterem, sok kézműves üzlet van, olvasóterem is, úgyhogy tényleg bementünk mi már a második napon itt az óvárosba, és 4 felé lehetett menni. Most már megkipróbáltuk mind a 4-et azóta, és mindegyik más egy picit. Az egyiknél ott van a városháza, a másiknál, ha tovább megyünk, ott van egy nagyon szép templom, a harmadiknál jó kis üzletek vannak, a negyedik résznél meg lényegében olyan érdekes olaszos hagymás üzletek, hogy tényleg így összecsordult a nyár a számba, és vettem is pár zöldséget, meg kókuszdiót, és ezt mindig szeretem így falatozni. Azért van ennyi zöldségárus, mert hogy a vörös hagymáról nagyon híres tropea. Mert hogy tropeai vörös hagyma, az tényleg az a csúcs, úgy tartják az olaszok egyébként. Főleg német turisták vannak, meg olasz turisták. Olaszország másik részéből jönnek ide nagyon sokan. Este azért látjuk azt, hogy bőven vagyunk. Az óváros az elég zsúfolt, de egyébként az óvároson kívüli részeknél ott vannak olyan ülőhelyek, ahol nincsen teljesen telt ház. Vannak nagy sziklák is, de olyan sziklák, ahol megtelepednek a halak, úgyhogy lehet snorkelezni is. És hát nem is olyan, mint a Maldív-szigetek, de szabad szemmel is láttam egyébként ilyen fekete halakat, fehér halakat, fekete csíkkal, olyan trópusi halak nincsenek, de attól még jó pár halat láttam, sőt, halrajt is láttam, egészen odahúztak a lábam mellé. Tropea, hogyha meg kéne fogalmaznom, hogy mit tud igazából, hát nincsenek azok a játéktermek, mint Bibione környékén, vagy Rimininél, vagy Viareggio-ba, inkább kedvesen elegáns, és hát azoknak ajánlom, akik azért szeretnek mászkálni sokat, hogy leérjenek a tengerre, mert hogy lépcsőn lehet lemenni. Tehát a tengerparton olyan szálloda, hogy na, kijövünk a tengerbe, és akkor bemegyünk a szállodába, vagy kijövünk a szállodába, és bemegyünk a tengerbe, hát olyan itt nincsen, mert hogy sziklán vagyunk. Tehát vagy egy sziklasoron a központi óvárosban, és akkor az utcán valahol kiukadunk, és onnan sok-sok-sok lépcsőn lemegyünk szépen a strandra, vagy egy kicsit távolabb a másik sziklán, akkor is le kell menni a strandra, és ha még távolabb megyünk, akkor meg azt meg lehet csinálni, mondjuk autóval próbálunk lemenni a strandra, csak hát parkolóhelyet akkor kapunk, hogyha elsőként érkezünk, tehát akkor jókorán fel kell kelni. Úgyhogy ez inkább a romantikusoknak ajánlott, akik bírják a lépcsőzést, és szeretnek gyönyörű sétákat tenni egy meseszép településen, ahol valóban rengeteg olyan kiülős étterem van, ahol olasz zene szól, hát meg persze amerikai is, mert az amerikai zene az mindenhol szól, és este 11-kor, éjfélkor még tombol az élet, és gyönyörű panorámás teraszos éttermek is vannak. Mi például beültünk egy olyanba, ahonnan lehetett látni a Szűz Mária templomot, a kolostort mellette, és gyönyörű volt ez is. Sok helyen vannak kilátó pontok, ahonnan a szikláról le lehet nézni, lehet látni a tengert, meg sok minden mást, néha a Strombolit is. Az esti séták pedig azért is érdekesek, mert hát a turisták közül is, meg a helybeliek közül is jó páran azért egy monstre divat bemutatónak is érzik az estét, és hát nagyon meleg van, tehát itt is van azért nappal 40-43 fok, tehát olyan meleg van, mint nálunk ilyen hőkupolás meleg, azért azt érdemes tudni, tehát hogyha mondjuk 2 órakor én sétáltam, de akkor az ember itt szédülget már a végére, még az edzettebbek is, tehát nagyon meleg van, még este is meleg van, de akkor már azért valami est kellemesebb, de úgy kellemes, hogy azért izzadok még akkor is, hogyha már mondjuk este 10 óra van. A víz nagyon szép egyébként, hát nem olyan zöldes, mint a Maldivon, de azért vannak gyönyörű árnyalatai, és szemre is szép, sok helyen átlátszó, igazából gyönyörű, és a hőfoka is annyi, hogy lehűt minket, de nem fázunk, tehát tökéletes most a kisgyerekeknek is, meg nagyobbaknak is. A kisgyerekekkel mondom, az nehézkes, hogy a legtöbb helyen lépcső van, tehát azért egy babakocsis gyerekkel nem biztos, hogy ide érdemes rögtön elsőre jönni, de ha már tud a gyermek járni, akkor bátran be lehet vállalni. Tehát ha pedig nagyobbak, akkor pedig ideális, romantikus pároknak meg szintén ideális lehet. Mi lementünk például a második napon itt a szálláshelyhez közeli helyre, ami érdekes volt, hogy nem csak a hivatalos lépcsők vannak, hanem majdnem minden helybeli valamikor csinált magának egy ilyen saját lépcsőt, és akkor az beletorkolik valamelyik hivatalos lépcsőbe, tehát azért tele van ilyen ösvényekkel a hegyoldalnak egy része, és hát nálunk is van egy ösvény, ami a szálláshelyről közvetlenül levezet, beletorkolik az egyik hivatalos lépcsőbe, és itt ezen sétáltam lefelé, és hallottam, hogy valami mozoszkál, és először azt hittem, hogy kígyó. Aztán amikor legközelebb lementem, akkor már világosabb volt, és láttam, hogy nem kígyó, hanem tyúkokat tartanak. És a szikla oldalában, a jó meredek kis ösvényen mentem lefelé, és balra ott még volt pont annyi hely, hogy elfért néhány ketrec, meg egy kis ilyen kifutórész, és ott voltak benne a tyúkok. Úgyhogy valaki tyúkot tart, aztán rengeteg a kaktusz. Sok helyen kaktusz sövényeket csinálnak, fügefák nőnek, jó pár helyen, azt imádom a fügét, az is nagyon szép, gyönyörű világok vannak, úgyhogy a növények például nagyon tetszettek, hogy nem kopár. Tehát mediterrán hely, de láttam két forrást is, nem apadtak el itt a források, és van víz, és van annyi víz, hogy akármilyen szárazság van, de pálmafák vannak, növények vannak, úgyhogy bőven dolgoznak azon, hogy mindenhol legyenek fák, és ilyen szárazságtűrő fákból rengeteg van. Úgyhogy ez a mediterrán hangulat, ez jó kedvre deríti az embereket, és elfejtik azt, hogyha mondjuk van néhány olyan hely, ami azért picit olyan, hogy lehet fogást találni rajta. Amikor bementem például a barlangba, ott is szét voltak dobálva a palackok, meg mindenféle más is, tehát azért néhány helyen érdemes lenne kitakarítani, de nyilván a turisták is okozói ennek, nem feltétlenül a helybeliek. De hát olyan sok a turista, hogy nem mindig tudják ezt megugrani. Kis autókkal közlekednek, tipikus a Fiat 500-as, meg a hasonló kategóriájú kis autók. Nagy autókkal nehéz is lehet, mert az óvárosi részben nem engedik be a kocsikat, csak akkor, hogyha valaki ott lakik, de ők sem mennek minden helyre be, még általuk, vagy nekik is van olyan része, ahová nem szabad bemenni, de a turisták meg egyáltalán nem mehetnek be külön engedékkel. A szikláknak a másik részén, ahol a szálláshelyek vannak, hát ott még parkolókat is kialakítottak a vendégek kedvéért, csak hát azért tudni kell vezetni, hogyha valaki idejön, meg nem biztos, hogy az a jó, hogy valami nagyon nagy autóval érkezik, mert akkor azért fel lesz adva a leszke, hogy áll be az egyik helyre, vagy a másikra. Rengeteg étterem van a tengerparton, és itt is úgy csinálták meg, hogy kiadták Gebinbe a tengerparti szakaszok egy részét, és akkor oda csináltak nyugágyakat, napernyőt, ezt lehet bérelni. De persze a szabály az, hogy itt is valaki oda megy a tengerpartra, az szabad, azért nem lehet pénzt kérni, és hát ki is használják sokan, mert nem feltétlenül akarnak elgyalogolni a híres központi nagy szabadstrandig. Hát ez is szabadstrand, úgyhogy a sziklák tövében is sokan vannak, van, aki felveri a napernyőjét, de hát van olyan szállása is, ahol a tengerpartra kitehették külön a nyugágyakat, napernyőket, és akkor le lehet menni a lépcsőjén a szálláshelynek, és akkor ott vannak már is a tengerparton a vendégek. Hát ez is olyan, hogy ilyennek a strandjánál is fürödtünk, hát az is a tenger, úgyhogy nem küldenek el egyébként, csak nem feküdhetünk rá a napágyra, vagy a napernyőt sem használhatjuk. De a zuhanyzókat már azért meg szokták engedni, azért nem szoktak szólni. Hozzáteszem, egyébként ha végig sétálunk a tengerparti szakaszon, akkor érdemes azt tudni, hogy azért vannak olyan szakaszok, olyan részek, ahol még dolgoznak a munkagépek, és még azért valamit csinálni fognak majd az elkövetkezendő időben. Siesta van. Hát ezt nagyon nehéz megszokni. Egyébként, amikor voltam Porto Cesareóba, akkor délben ott jó pár helyen bezártak az éttermek, és legközelebb 4 órakor nyitottak ki. De más dél-olaszországi területen is sokszor mondjuk 2-kor bezártak például, és akkor 4-kor nyitottak, így működött. De itt is vannak éttermek, általában 2-kor bezárnak, és akkor utána 5-kor, 6-kor kinyitnak. A belvárosban is találtunk ilyen éttermeket, a tengerparti résznél, ahol strandoltunk, ott is mondták, hogy kettőig lehet kérni bármi, utána innivalót azért adnak, de csak ott a központi kasztánál, és akkor egyébként négyig pihenő van, és jó pár helyen tartják a siestát. Úgyhogy ez még mindig megvan. De cserébe viszont este 11-kor még nyitva vannak a tengerparti részek is, meg minden más, meg hát reggel azért ettől függetlenül is 10-kor megnyílik majdnem minden, és a belvárosban, meg vannak az óvárosban, amit mondtam, olyan helyek is, amelyek már arra is felkészültek, hogy esetleg valaki nagyon korán elindul majd a hajókkal Stromboit megnézni, vagy a Lipari szigeteket, vagy Vulcanost. Mit esznek, mit tehetünk? Én nagyon szeretem a tonhalat, és két félét is ettem itt, nyers tonhalat, ami ilyen japános szószba lehetett mártogatni, és nagyon finom volt. Ezen kívül karthalat, a karthalat pedig úgy megcsinálták, semmiben nincs szálka. Tehát mindent úgy csinálnak meg, hogy szálkával nem kell foglalkozni. Hogy mintha egy óriás puding lenne, úgy nézett ki, és a karthal húsát beletöltötték, körülötte ilyen kis apró tészta volt, mesés. Eleve szeretik a legkülönbözőbb tésztákat, és salátákat is csinálnak, meg hát van bőven pizza is. A trópiai vörös hagyma mindenhol kapható a zöldségeseknél, és csipollának, a Cipolla rossa di trópia, ugye így mondják, és a Cipolla ugye a hagyma, a Cipolla rossa, az meg a vörös hagyma. Ez rengeteg helyen van, de kókuszdiót is lehet kapni, banánt, meg fügét, vannak közértek, ahol bevásárolhatunk. Általában a főfogások azok az olcsóbb helyen olyan 14 euró körül vannak, a drágább helyen 18-20 euró körül vannak. Ez egy főfogás, tehát azért nem olcsó, de ezzel kell körülbelül számolni, hogyha valaki elmegy egy étterembe. Nincsen szervizdíj, borravalót illik adni, de csak össze kell csak adni azt, ami az étlapon szerepel, és akkor annyit fogunk a végén fizetni, plusz amennyi borvalót akarunk adni még a pincérnek. Tehát körülbelül ilyen árak vannak. Mindenki étteremben étkezik, ritka az, hogy a szállodák azt csinálják, hogy mondjuk még akkor ebéd is legyen, de vannak azért olyan hotelek is, de általában reggeliző helyek vannak, és utána pedig vagy a szállodának a tengerparti része, ha van ilyen, az ad nekünk mondjuk vacsorát, vagy bármi mást, vagy pedig hát bőven milliót lehet találni az óvárosban, meg mindenféle más helyen is. Vöröshagyma ágyon tonhal. Ilyet is ettem, mondom, hát tonhalból már könyvet tudok írni, annyit ettem, mert öt alkalommal is ettem különböző formációba rántott tonhalat, és meg úgyis, ami ilyen nyersnek tűnt, és mondom, be kellett egy szózba mártogatni, meg vöröshagyma ágyon lévő tonhalat is ettem, meg karthalat is. Hát ezeket ettem most ilyen. Gondoltam, hogy halat, ilyen halakat, hát otthon úgy se eszek, akkor most ezeket kipróbálom. Mindegyik finom volt, és érdekes az, hogy egyébként ugye vannak jobb ételek, meg kevésbé felkapottak, de akkora nagy árkülönbség nincsen, mint nálunk. Tehát nálunk ugye mondjuk lehet kapni, van olyan étterem, ahol 2000 forintért egy fogást, 3-ért, van ahol 6-ért, meg van ahol nem tudom, 26-ért. Itt olyan óriási nagy különbségeket nem láttam azért a különböző éttermek esetében. Nyilván, hogyha valahol gyönyörű a panoráma, stb. A picit több, de pár euróval annyira nem vészesen nagyok a különbségek. Trópiából nagyon sok kirándulás indul egyébként, úgyhogy hajókázni is lehet erre felé, snorkelezni is lehet, bevisznek olyan helyekre, amelyeket nem lehet így egyszerűen csak így a partról elérni. De önmagában az, hogyha fürdünk a tengerparton, hogyha este besétálunk az óvárosba, és 2-3 órát sétálgatunk, ha kiülünk valami panorámás helyre, és látjuk a tengert, már az olyan, hogy az ember soha nem felejti el. Hölgyeim és uraim, önök a Világszámot, és benne a műsorvezetőt, Kis Róbert Richárdot hallották. További kellemes rádiózást kívánok, viszont hallásra!